Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk! Sziasztok!
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 Üdvözlünk titeket az újabb Töri Fakt adásban. A mai epizódban Erdély sajátos etnikai és vallási helyzetéről fogunk nektek mesélni. Csapjunk is bele!
Ennél az adásnál nem csak Erdély sajátos vallási helyzetét fogjuk érinteni, hanem az etnikai megosztottságára is ki fogunk térni, ugyanis ez az etnikai nemzeti megosztása nagyban meghatározza majd Erdély sorsát a Mohácsi csatát követően, illetve az ország három része szakadását követően is. Ugye ez beléleszkedik az egyik előző adásunkban, amikor itt a koraújkori vallási megosztottságról beszéltünk, tehát mindenféleképpen azt hallgassátok meg újra, hogy tisztában legyetek ezekkel a koraújkorban megjelenő új vallási felekezetekkel. A török hódítás nyomán a Magyar Királyságtól különváló ugye Erdély fejedelemségben több vallás békés egymás mellett éléséről adhatunk számot. Ez nagyon fontos, hogy azt tudatosítsuk, és ti is azt tudatosítsátok magatokba, hogy itt azért nem egy mai értelemben vett vallási békéről beszélünk, tehát nem ismertek el minden, akár ma is bevett vallást, ugyanakkor azért méltán lehetünk büszkék arra, hogy Erdély területén nem égtek mondjuk mágiák a vallási megosztottság miatt, hanem viszonylagos vallási türelemben éltek egymás mellett ezek a különböző felekezetek. Európa nyugati részei jellemző viszonyoktól ugye ez eltért, ugye különleges helyzetet alakított ki ez Erdélyben, hogy ez a kisfejedelemség a töröknek való kiszolgáltatottsága miatt ugye megengedhetetlen lett volna egy ilyen belső vallásháború, tehát ez is közre játszott abban. És itt érdemes egy kicsit beszélni Erdély, illetve a törökök kapcsolatáról. Igaz, ez nem középszintű tétel, de a megértést könnyíteni fogja. Ugye 1541-ben, ha visszatekerjük itt a kicsit az időkerekét, ugye akkor Buda elfoglalását követően, miután a váradi béke pontjai kiderültek Szulajmán szultánnak, ugye az ország középső részét megszállja, és az ország keleti részét, tehát a Tiszától keletre eső területeket, Erdélyt, Székelyföldet és a Partiumot is beleértve, ugye a fiatal János Zsigmondnak adja, mint hűbéres vazallus terület. Ugye János Zsigmond ekkor még ugye fiatalkor, ugye helyette Fráter György, a már elhalálozott Szapai János legfőbb híve fogja kormányozni Erdélyt. Ugye itt a kirobbanó várháborúk során ugye Fráter György többször ugye a Habsburgokkal, azzal a bizonyos Habsburg Ferdinánddal köt majd török ellenes szövetségeket, így ezeknek a háborúknak a végére János Zsigmond már békét fog kötni a törökkel, területet fog veszíteni az 1541-es adományozáshoz képest, viszont János Zsigmond ezzel a törökökkel kötött békéjével biztosítja Erdély önállóságát. Mit is jelent ez az önállóság? Ez az önállóság lényegében addig áll fönt, ameddig a Habsburg és török közötti hatalmi erőegyensúly is fennáll. Amint eltolódik az egyik javára, legyen az a Habsburg, vagy legyen az a török, Erdély önállósága is megszűnik. Ez majd azért lesz fontos, amikor is a törököt ugye kiűzi a Habsburg európai segítséggel Magyarországról, ugye a Habsburgok ugye meg is szállják ugye Erdélyt, és ott a Habsburg közigazgatást alakítanak ki. Viszont Erdély sajátos önállóságát ez a hatalmi egyensúly adja. De visszatérve akkor itt a korszakunkra, a török korra és Erdély sajátos helyzetére, azt mondhatjuk, hogy ugye Erdélyt alkotó három rendi nemzet a magyar volt, ugye a székely, valamint ugye a szászok, ugye a románok itt nem alkottak nemzetet. Ugye ez a három rendi nemzet alkotott politikai rendet is. Tehát ők kormányozták ugye Erdélyt. Ugye az ő együttműködésük adta meg Erdély önállóságának működtetését is. Ugye annak ellenére, hogy a rendi különállás a 16. század második felétől már vallási különállással is kiegészült, több vallást azért nem fogadtak el Erdélyben, de erre majd mindjárt kicsit később kitérünk. Ez a három rendi nemzet ugye határozza meg Erdély politikáját, tehát még egyszer ugye ez a magyarok, a székelyek és a szászok. Itt nem rendnek hívjuk őket, hanem székeknek, tehát így is lehet rájuk hivatkozni, hogy magyar székek, székely székek és szász székek. Erdélyt ki irányítja? Ugye Erdélyt az erdélyi fejedelem irányítja, amelyet ezek a rendek választanak meg a jelöltekből. Hogy kapcsolódik ide a török, hiszen vazallus területe Erdély, tehát hűbéres területe. A szultán nem választja az erdélyi fejedelmet, annak kijelölésébe olyan szinten nem szól bele, hogy ő mondjuk megmondja, hogy X vagy Y legyen, ő csak megerősíti az erdélyi fejedelmet rangjában és címében. Mik lehetnek a döntő tényezők a megerősítésben? Milyen kapcsolatban áll mondjuk a Habsburgokkal, vagy milyen külpolitikai céljai vannak, amikről mondjuk a szultán kémei már értesíthették a szultánt. Ugye több erdélyi fejedelem is ugye próbál majd törökellenes külpolitikát folytatni, többek között Bethlen Gábor is, aki ugye Erdély virágkorát hozza majd el.
Nekem itt most több minden is eszembe jutott. Az egyik az, hogy ez a különállóság, ez pont, ugye most pont március 15-e környékén vesszük fel az adást, hogy ez pont a 12 pontban is megfogalmazódik ez a különállóság, szóval ez az Erdélynek a külön útja, ez még 48-ban is igaz, és erről már egy külön adásban beszéltünk Gávilmos történésszel, hogy 48-ban sem volt egyértelmű, hogy hogyan lehet ezt szépen integrálni, ő már mint Erdélyt.
Így van, itt azért az fontos, hogy itt nem területi különállásról van szó, tehát Erdélyt nem szakították el területileg a Magyar Királyságtól. Ugye itt ugye az a közigazgatási szempontban való különállást jelent az a bizonyos különállás, amiről itt beszélgetünk majd.
És arról mit lehet mondani, hogy a törököknek amúgy nem lett volna érdekük, hogy ugyanúgy megszállják, mint a középső régióját Magyarországnak, vagy ez túl nagy katonai beavatkozást igényelt volna, túl sok katonát, nehezebb lett volna fenntartani, vagy más helyeken is jól működött náluk ez a rendszer, hogy úgymond egy ilyen jelentősebb adót beszednek egy bizonyos régióból, és az nekik kényelmes a török vezetésnek.
Abszolút ez egy jó kérdés. Ennek megértéséhez azért érdemes tisztában lenni nagyjából a török külpolitikával itt a 16. században. Ugye a török külpolitika legfőbb célja ugye a nyugati világnak az elérése, ugye Bécs várának bevétele. Na már most ehhez neki nem feltétlenül kell megszállnia mondjuk Erdélyt. Bőven elég az, hogyha az erdélyi fejedelmek éves adót fizetnek neki, abból az adóból pedig vissza tudja forgatni, vagy azt az adót pedig vissza tudja forgatni mondjuk a katonaságra, hiszen neki azt kell fejleszteni, mint kvázi egy katona államként működő szervezet. Ugye a Magyar Királyságot sem feltétlenül akarta megszállni a szultán, hogy ott annó még Szapolyait, ugye a Mohácsi síkon, ugye vazallusává fogadja Szulejmán, ő megelégedett volna szintén egy ilyen kiszolgáló szereppel a Magyar Királyság területén belül, hogy át tudjon vonulni a Magyar Királyság területén, és ott ne zavarják a katonai akcióit ugye Bécs ellen. Ugye ez meg is történik egyszer, ugye csak Kőszegnél, ott megállnak a törökök, ott Jurisics Miklós vissza is veri őket, és akkor nem sikerül Bécs elfoglalása, akkor sem, és később sem. Tehát ugye ezért nem is volt céljuk Erdély elfoglalása, szimplán nem lett volna ilyen szempontból semmi haszna, elég volt nekik az éves adó, illetve ha megszállták volna Erdélyt, az egy Habsburg beavatkozást jelentett volna, és egy elhúzódó háborút, és az tudni való, hogy azért az Oszmán Birodalom első Szulajmán halálát követően, ha nem is gyorsan, de fokozatosan és szépen lassan gyengült és veszített a területeiből. Tehát ezt nem merte bevállalni maga a török külpolitika sem.
És a magyaroknak, vagy hát az erdélyeknek ott meg akkora erejük meg úgysem lett volna, hogy maguktól verjék vissza, vagy nem tudom, hódítsanak el területeket.
Nem, tehát ugye Bocskai, illetve Bethlen is majd próbálkozik, ugye két külön-külön irányba. Fráter György is próbálkozik, ugye őt például ugye Habsburg követek, kémek ölik meg, egyébként gyilkolják meg, mert török kémnek gondolják Fráter Györgyöt, de magának Erdélynek azért nem volt elég ereje ahhoz, hogy kiűzze ugye a törököt. Ez azért nagyon fontos tényező a török kiűzésén, ami szintén emelt szintű tétel, de ahogy Zrínyi Miklós is politikái, vagy katonai programjában és politikájában megfogalmazza, hogy a magyaroknak egyedül kellene a török kiűzésében részt venni. De ez nem fog megtörténni, nincs hozzá elég katonai ereje, hogy Szapolyainak sem volt annó. Tehát ha a magyar bárói réteg nem is hiába húz a Habsburgok felé és Habsburg Ferdinánd felé 1526 után, hiszen a Habsburg dinasztiában látja a biztonságot a töröktől szemben, és ekkor a töröktől való félelem nagyobb veszélynek számított, mint a Habsburgok megszállása esetleg.
Rendben, köszönöm. Akkor szerintem haladhatunk tovább a tételben. A következő rész az lesz, hogy mit kell tudni a felekezetekről, a vallási egyenlőségről Erdélyben.
Így van, az előbb említett három nemzetet össze fogjuk kötni itt a vallási kérdéssel, azaz, hogy ezek a nemzetek milyen felekezetűek voltak. Ugye Erdély területén ugye az evangélikus egyház elsősorban természetesen német ajkú százvárosok polgárai körében terjedt el, ahogy szintén ugye ez a lutheri reformációnál szóba került. Ugye a székelyek továbbra is nagyrészt megőrizték a római katolikus vallásukat és gyakorlatukat, míg a református vallás az erdélyi magyar megyékben élők körében terjedt el. Ugye az ortodox, azaz a görög keleti egyházhoz tartozó román népesség körében nem történt különösebb vallásváltás, tehát ők azért mondhatni hülyek maradtak ugye az ortodox egyházhoz. Tehát itt már három felekezetet soroltunk föl, evangélikust, reformátust, illetőleg ugye az ortodoxot, azaz a görög keletit. És akkor ki adja, vagy mi adja ugye az erdélyi vallási sokszínűségnek a negyedik elemét, negyedik pillérét, ugye a Szent Háromság tagadók, az úgynevezett antitrinitáriusok, akik a 16. század közepén ugye az Európa szerte üldözött hit gyökerét Erdélyben alapozzák meg, ugyanis itt alakítanak egyedül Európában egyházat, ugye ez, ők lesztek ugye az unitárius egyház ekkor. Ugye mindezek nyomán több korábbi országgyűlésen megindult ugye a törvényalkotási folyamat a vallási felekezetek elismeréséről, de ennek a csúcspontja az 1568-ban megszületett tordai vallásbéka a tordai országgyűlés keretén belül. Ugye így Európában a korban példátlan módon is egyértelműen elsőként ugye négy bevett vallás élhetett a továbbiakban békében egymás mellett. Ugye ez a négy bevett vallás ismétlés jelleggel a katolikus volt, ugye az evangélikus, a református, illetőleg az előbb említett ugye unitárius vallás. Az ortodox vallást megtűrték, de nem minősítették bevett felekezetnek. Ebben azért az is közrejátszott, hogy a román népességnek, ha megnézzük a társadalmi felosztását, ugye csak jobbágyságról beszélünk, tehát ők művelték a magyar, erdélyi magyarok földjeit kint Erdélyben.
Ugye ez annyira jelentős, ez a vallásbéke, hogy Európa többi részén közel másfél évszázadot kellett várni arra, hogy egy hasonló vallásbéke szülessen a különböző felekezetek között.
Így van, lehet feltenni a kérdés, hogy miért pont Erdély? Tehát, hogy miért pont Erdély az a terület, amely ezt a békét kiérdemelhette 1568-ban? Az én meglátásom szerint ennek fő oka pont a nemzeti sokszínűségében rejlik. Nyilván nyugaton is több nemzet élhetett egy területen, viszont ugye Erdély sajátos helyzete a másik ok azért, hogy egy viszonylagos belső békére tudatosan törekednek az erdélyi fejedelmek. De nem engedhetik meg maguknak, hogy belső széthúzások is gyengítsék az erdélyi területeket. Ugye előbb említettem, hogy az ortodox ugye csak megtűrt, de nem elismert vallásként volt jelen. Érdemes itt még beszélni ugye a fejedelemség területére a 16. század utolsó harmadában érkező zsidóságot, akik megőrizték ugye izraelita vallásukat. Szintén nem elismert vallásként, hanem megtűrt felekezetként vannak jelen Erdélyben. Ugye a későbbiekben törvényes letelepedést, illetve kereskedési jogokat is biztosítottak az Erdélyben letelepült zsidó népesség számára.
Egyébként ez a zsidó letelepedés, ez ugye a következő évszázadokban is elég jellemző volt, és igazából a holokauszt idején a már visszacsatolt Erdélyben, meg Észak-Erdélyben is ugye nagyon sok zsidót vittek el, és kimondottan magas volt a zsidók aránya a nagyobb városokban, és egy kimondottan nagy diaszpóráról beszéltünk.
Így van, itt a zsidó népesség letelepedése és jogaiknak az elismerés ekkor indul meg. Ezt nagyon ajánlom az emelt szintre készülő középiskolás hallgatóinknak, mert ez egy nagyon kedves téma szokott lenni akár egy ilyen korszakon átívelő problémára rávilágító komplex esszében. Konkrét példát, mutass be mondjuk a zsidóság történetét, teszem azt az ókortól, mondjuk a holokausztig, érintve bizonyos korszakokat nyilván megadva. Tehát erre mindenféleképpen érdemes hangsúlyt fektetni, akár így külön kiemelni a témánkból a zsidóság történetét.
És azzal együtt, hogy Erdélyben jól együtt tudtak élni ezek a sokszínű vallások, tehát hogy ez egy nem okozott gondot, mégis Erdély is bekapcsolódott a 30 éves háborúba, ami egy vallásháború volt, erről mit lehet tudni?
Így van, tehát ugye 1600-as években ugye Bocskai fejedelem kapcsolódik be a 30 éves háborúba, ugye tudni illik, hogy ugye a 30 éves háború egy vallásháború volt, ugye a katolikus Habsburg, illetve a protestáns német fejedelemségek között, eredményeként jön létre egyébként a Svájc is majd, és ugye a 30 éves háborút ugye az osztrákok fogják nyerni. Ugye ebből kiindulva, ugye mi nem a Habsburgok oldalán kapcsolódunk be, több ízben kapcsolódunk be egyébként a 30 éves háborúba, ugye Bethlen Gábort is majd érinti, de a lényeg az 1645-ös ugye linci béke volt, amit ugye Erdély kötött meg a Habsburgokkal. Ennek eredményeképpen ugye Magyarországon a jobbágyok számára is biztosították ugye a felekezetek közötti választási lehetőséget, azaz a szabad vallásgyakorlást.
És akkor még egy kicsit beszéljünk a tudományos életről. Mit lehet tudni az erdélyi tudósokról?
Így van, nem csak a nemzetiségeket, illetve a valláskelét érinteni, hanem egy kicsit így ki kell tekinteni a kulturális életalakulására is Erdélyben. Ugye az erdélyi fejedelemség területén ugye a korabeli tudományos élet ugye fellendítését az akadémiák megalapítása szolgálta, ugye Gyulafehérvári főiskola ugye Bethlen Gábor fejedelemségéhez kapcsolódik, valamint a fejedelmek finanszírozták több ugye külföldi egyetemekre járó ugye diákok tanulmányait is. Ugye a protestáns vallási művek mellett számos orvostudományi, történettudományi kiadvány, könyvtudósítás is készült ekkoriban Erdély berkein belül. Az erdélyi ugye művelődésben a magyar nyelv tudatos használata figyelhető meg, illetve a magyar nyelv fejlesztése és annak kulturális értékeinek fenntartása. Így több jelentős magyar nyelvű kiadvány is született, akár egy latin-magyar szótár helyesírási elveinek kidolgozásáról is számot adhatunk Erdély történetében. Ez egyik legfontosabb tudós, aki szintén magyar nyelvű tankönyvek alkotásával foglalkozott, ugye Apáczai Csere János volt. Ugye Apáczai ugye hollandi tanulmányi után tér vissza, ugye a Gyulafehérvári főiskolára, ugye Bethlen Gábor fejedelemsége alatt, ugye a tárgyi ismeretek összegzésére állította össze ugye a Magyar Enciklopédia című művét ugye 1655-ben. Ugye többször elhangzott itt Bethlen Gábor neve, ugye Bethlen Gábor a 2000 forintosunkon is rajta szerepel, nem is hiába, hiszen gyakorlatilag Erdély virágkorát ő hozza el, nem csak politikailag biztosítja a stabil virágzását Erdélynek, nem is csak gazdaságilag a fejedelmi monopóliumok bevezetésével, hanem abszolút kulturálisan is felvirágoztatja Erdélyt, ahogy itt hallhattátok is az előbb.
Köszönjük szépen, és akkor zárjuk ezt az adást a szokásos kérdéssel, hogy milyen feladatokra lehet számítani a témában az érettségén.
Az érettségén ez egy újfajta felállás itt most Erdéllyel kapcsolatban. Ez régen úgy valósult meg az érettségén, hogy a három ország részberendezkedése így együtt. Ha én tippelni tudnék, akkor én mindenféleképpen akár itt a linci békéhez kapcsolnék, vagy ami még fontosabb, itt a Tordai Országgyűlésen a Tordai Vallásbéke, ez esetleg egy írásos forrás elemző feladat, ahol mindenféleképpen, ha egy ilyet beletesztek, mindenféleképpen biztos, hogy érinteni fogják a négy bevett vallást, soroljuk fel például, akár kitérhetnek ugye itt a három nemzet megosztottságára is Erdélyen belül, tehát erre mindenféleképpen helyezzétek a hangsúlyt, illetve itt Erdély kulturális életéről is azért legyünk tisztában lexikális ismeretekkel, nevekkel, évszámokkal.
Szuper, köszönjük szépen, Marci, és köszönjük nektek is, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Találkozunk a következő adásban, addig is sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.